Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos az aréna vendége. Azt mondta, hogy általában úgy kezdik, ha oda mennek valahova, hogy bérelnek egy ugyanolyan lakást, amiben az emberek laknak. Hol laknak ezek az emberek?
Ezért is szoktuk mondani, hogy olyat, amiben laknak, mert nagyon, nagyon rossz az a kezdés, amikor mondjuk nagy pénzből fölépül egy közösségi ház, ahol
csillog, villog,
légkondi van, stb. Pedig nincs víz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy mikor rendbe is hozzuk azt a házat, olyan eszközökkel próbáljuk kipofozni, ami adott esetben neki is lehetősége lesz majd, tehát, hogy igazából esetleg célként megjelenik, de semmiképpen nem távolít. Hát ezeknek a településeknek, egyébként a nagyvárosok roma telepeinek is az egyik legsúlyosabb problémája a lakhatás, ami nyilván egyébként valamilyen szinten következmény is, de a leginkább szembetűnő tünet. Tehát, hogyha most végig sétálunk egy ilyen településen, akkor nagyon ijesztő képet látunk a lakhatási állapotokról, a lakások, a házak állapotáról, az udvarokról, a kertekről, amit láthatunk, az tényleg ijesztő. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen a legnagyobb beruházást igénylő beavatkozás lesz ez, és ráadásul nagyon-nagyon észnél kell lenni, hiszen láttuk akár a csillakásoknál, még az előző rendszerben, most a Szocpolnál, hogy itt azért nagyon-nagyon gyorsan lehet ingoványos területre érkezni, és nyilván ez a Csokra ugyanúgy igaz, semmi más védettséget nem élvez a Sok sem, mint annak idején a Szocpol, amit élvezett.
De mikor a többség azt látja, hogy oda ment a pénz, de felélték, de nem lakhatásra fordították. Félig befejezett vagy befejezetlen házak. Ilyesmire gondol?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és nem tudom, hogy itt ezt most el tudom-e úgy mondani, hogy ne én járjak rosszul. Azért, hogyha megvizsgáljuk például a Szocpol csalásoknak a történetét, az legritkábban a benne lakó embernek volt a bűne.
Tanult ember volt abban a történetben.
Azt se tudta pontosan, hogy mi történik vele. Oda jöttek egy remek ajánlattal, ő nagyon szeretett volna jó lakásban lakni, és ott ragyogóan, hát látjuk a pereket, hogy itt ehhez kellett jogász, kellett jegyző időnként, kellett az építész, és kellett valaki helyi erős ember, aki összegründolta ezeket a közösségeket. Hát ugye ami nekünk az első ilyen nagy élményünk volt, most az élményt nagyon negatív jelző, az Tarnabodon, amit láttunk, egy 16 lakásos sorház, amiben már érkezésünkkor csak 6 volt lakható, azóta már csak 3, és szakad benne minden szét, vannak olyan csapok a falu, ami mögött nincs vezeték, és sorolhatnám, hogy milyen visszaélések voltak. Itt nyilvánvalóan ettől még a bűnelkövetés, de itt az ismétlődést kéne megakadályozni. Tehát olyan rendszereket felépíteni, amiben mondjuk a tulajdonlásra nem képes emberek, családok kapjanak olyan segítséget, amiben egyrészt majd képessé válnak, másrészt addig, amíg nem képesek megvédni magukat ezektől az emberektől, akik adott esetben elvesznek tőlük mindent, addig nekünk ott kell lenni védelemként, és az államnak olyan rendszereket kell összerakni, ami megvédi ezeket az embereket.
Szociális bérlakásrendszer, ahol maga az állam a bérbeadó és a tulajdonos?
Igazából a Magyarországon nagyon-nagyon nem hangzik jól a szociális bérlakás rendszer, én magam nagyon szeretem, de csak akkor, hogyha jó gazdája van. Tehát nyilvánvalóan, akik nem szeretik a bérlakás rendszereket, azok ránéznek a bérlakás állományunkra, és azt mondják, hogy ezért, hogy itt volt már 30 év, hogy néznek ki a bérlakások, senki nem tud vele mit csinálni, bezzeg a tulajdonosi szemlélet, és ebben van egy csomó igazság. És azt gondolom, aki tud tulajdonolni, az tulajdonoljon. De hát minden azt mutatja, hogy van egy aránylag széles réteg, tehát biztos, hogy sok százezer ember, aki a tulajdonaival nem bánik jól egyszerűen, mert kiszolgáltatott. És vannak körülötte erős emberek, akik nem csak a lakás ügyében, bármi más ügyében is ezt tőle el tudják venni, akár egy kályhát is. És ezért én azt gondolom, hogy most a következő években ezekben a kis falvakban meg kell találnunk azokat a köztes megoldásokat, amiben benne lehet az ő tulajdonosi szemlélete. Tehát mondjuk, hogy valami vegyes tulajdon, szövetkezeti tulajdon, egy közösen megépített tulajdon, tehát amiben mondjuk részt vehet a közmunka, amiben mondjuk a telkek azok állami vagy önkormányzati, vagy akár nekünk van, mint a lakásügynökségi kézben marad a felépítmény magántulajdon. Egyáltalán, hogy bele tudjunk szólni, hogy ne jöjjön oda egy erős ember, és azt mondja, hogy te tartozol nekem, és ha nem is tudom elvenni a házadat, de majd megmondom, hogy ki lakik ott benn.
Vagy ha onnan megy, akkor magával az állammal találja magát szemben. Így van, és rendőre, meg mindenféle másik erős embere.
És ez most is így lehetett volna, de hát ki tudja, hogy mi történik egy ilyen pici Istenháta mögötti faluban. Tehát azt se tudja igazából senki, hogy ki lakik azokban a házakban, hogy most főleg névrokonság esetén, ez is ugye nagyon gyakori a kisfalvakban, hogy nagyon hasonló nevek vannak, senkit tulajdonképpen nem érdekel. Azért, hogyha van egy olyan jelenlét, amilyen ezeknek a nagy karitatív szervezeteknek, vagy egy erős szociális civil szervezetnek a jelenlét, akkor bármi már nem történhet meg. Tehát tulajdonképpen a jelenlét programok azok úgy is működnek egy kicsit, mint a kamerák. Tehát azok a nagyon-nagyon lehetetlen, amit időnként csak átszűrődve hallunk történetek, nem történhetnek már úgy meg, hogy nincsen abból valami ügy, vagy valami hír. És ezért is nagyon fontos az, hogy ezek a jelenlétek erősek legyenek, stabilak, és nagyon hosszú távon ott maradjanak. De
karitatív szervezetnek az állam segítségével bérlakás programokat akarnak csinálni ezeken a területeken? Tehát így kell konkrétan érteni?
Hát mondok egy példát, jó? És ezt nagyon, nagyon remélem, hogy hamarosan meg is tudjuk mutatni mindenkinek. Tehát most mondjuk, hogy ha megnézzünk itt a 300 településből tulajdonképpen bármelyiket, és végig sétálunk az úgynevezett főutcán, akkor azt fogjuk látni, hogy polgármesteri hivatal, romosház, üres telek, óvoda, romosház, lakottház. És tulajdonképpen ezeknek, ha megnézzük a romokat, akkor ennek van egy vagy sok tulajdonosa, van rajta 147 féle jelzálog, és tulajdonképpen az értéke 0 forint, vagy mínusz, mert hogy még a romokat jó drágán el is kéne tüntetni. Itt adott esetben patkányok laknak, de mindenképpen életveszélyes maga a rom. Ha ezzel első körben nem kezdünk valamit, akkor az új házak majd valahol az utca végén fognak épülni, ahol adott esetben közművek sincsenek, de ott vannak olyan szabad telkek, amire építeni lehet, és hogyha ott nincs valaki, aki ezt rendezze, akkor tulajdonképpen ott teljesen szabályosan megépülhetnek majd az új házak, és tulajdonképpen nem lesz falukép, nem lesz faluközpont, hanem szépen az összeomlók ott maradnak. Tehát a mi javaslatunk például most ebben a körben, és nagyon örülök neki, hogy belügyminiszter úrnak ez nagyon tetszik, hogy nézzük meg, hogy legyen falukép is. Tehát először nézzük meg, hogy egy-egy faluban melyik házak maradhatnak, mi kell ahhoz, hogy hosszú távon maradni tudjanak. Mi legyen azokkal a telkekkel, amiken romok vannak. Hogyan tudjuk megvásárolni, adott esetben kisajátítani, végig gondolni az egészet, hogy azokra a telkekre, ahol már legalább van víz meg villany, odaépüljenek meg a házak, legyen utcakép, ne fog híjas. És ezen kívül, amit ugyancsak át kell gondolni, hogy ugye régen a paraszti gazdálkodásnak nagyon nagy háttere volt a nagy kert. Tehát több száz négyszögöres telkek vannak, amiből egyetlen egy sincs már ezekben a falvakban megművelve. És nem feltétlen azért, mert mindenki lusta, meg még az is igaz, hogy nem is nagyon ért hozzá, hanem egyszerűen, mert tényleg nagyon nagyok. Ahhoz az életformához, amit ma élnek az emberek, nagyon ritkán van szükség ekkora kert. Az, amit ahol régen az állatokat tartották, nagy állatokat, istáló volt, disznól volt, tyúkol volt, az mondjuk még most is azért van, meg kukoricagóré, az bőven elég lenne a kis konyhakertnek, és a mögötte több száz négyszögölekkel valamit kezdeni kéne, hiszen ott is tulajdonképpen a gyomnő, csak jó esetben, ha csak gyom. Több hektárnyi föld van szabadon, és ebek 30 adján, minden településen az utcák között. Tehát ez például az agrártárcával most beszélünk róla, hogy ezekre mindenképpen el kéne indítani, tehát ezek nagyon értékes földtulajdonok, és nem hogy előre nem visznek, hanem kimondottan már még a kép is szörnyű.
Jó, de előbb ezeket valamilyen módon meg kell szerezni, ezeket az ingatlanokat. Óriási pereskedések lesznek belőle, mihelyt meghallják, hogy azért valaki hajlandó fizetni, úgyhogy korábban senki nem volt érte hajlandó fizetni, vagy jön a kisajátítás, de azt meg ugye teljes értéken kell csinálni, ami viszont negatív érték. Utána jön, hogy meg kell művelni a földet. Művelési kötelezettséget akarnak előírni, csak hogy egy újabb konfliktust, lehetőséget hozzak ide?
Hát két fajta hozzáállás van ehhez a kérdéshez. Az egyik a probléma megoldó, a másik a probléma kereső.
Most a probléma kereső. Minden városból problémaként elképzelhet, az majdnem mindet elképzelhet.
Ez nyilvánvalóan azokon a területeken fogunk tudni haladni gyorsabban, ahol a falu közösség, a falu vezetői ebben együttműködőek lesznek, és abban az utcában, ahol együttműködőek. Nyilván ehhez kell forrás, és itt jön az, ahol összekapcsolódhat az állam és a civil tudás. Tehát nyilvánvalóan az a hely, ahol mondjuk hozzám járnak a gyerekek oviba, hozzám járnak iskolába, és ott a szülőkkel egyébként is leszoktunk ülni, hogy tudunk közösen örülni, hogy az ő gyerekeik nálunk lettek sikeresek, és a többi. És amikor azt mondjuk, hogy gondoljuk már végig, hogy milyen szép lenne itt a Tiszapart mondjuk, hogyha ezt el tudnánk intézni, hogy akkor ebben mindenki tegye bele magát, jöjjenek azok, akik szívesen gondolkoznak mondjuk szövetkezeti művelésben. Tehát itt nem az, hogy kisajátítom feltétlenül, hanem hogy beadod. A romoknál egyébként vannak kemény eljárások is, hiszen tehát mindenkinek függetlenül attól, hogy magántulajdonos azért valamilyen szinten felelőssége van azért, hogy...
Bírságolni parlak, fűér, patkányér, bármilyen.
Hát, mind, hát meg, hogy nincs kerítés, romok vannak, gyerekek beszaladhatnak, életveszély elhárítás, tehát van egy csomó, amiben egyébként nekünk valamennyi gyakorlatunk is van is, de hát állami együttműködés nélkül ez nagyon-nagyon nehézkes. Most azt kéne kitalálni, nyilvánvalóan nem abban az irányba kell elmenni, ahol nagyon sok pereskedés lesz. Most már bevontuk a különböző építési hatóságokat, nyilván a belügyminisztériumban jó helyen vagyunk ilyen szempontból, tárgyalunk az igazságügyminisztériummal is majd, tehát megnézzük, hogy hol vannak azok a lehetőségek, hogy ebben lehetőleg mindenki jól járjon a végén. Egyébként tudni kell, hogy ezeken a településeken egy jó minőségi háznak is mondjuk 1 millió forint körül van az értéke, most a csok egy kicsit fölvitte az árakat, de mondjuk egy teleknek egyáltalán nincs értéke. Tehát, hogyha itt most valós áron, vagy a valós ár dupláján sajátítaná ki mondjuk az állam, akkor is egészen pici pénzekről lenne szó. Tehát, hogy ennek azért nyilván van gyakorlata, én nem értek hozzá, én csak azt tudom, hogy ez nem így fog történni. Tehát kapkodás lesz, vagy gyorsan fognak lakásokat építeni az emberek, akkor ezek a településképek szét fognak hullani.
A csokot egyébként jó arányban tudják felhasználni, mert annak azért nagyon szigorú szabályai vannak.
Hát ez a legnehezebb, erről biztos, hogy nagyon gyorsan kell egyeztetnünk, mert azt látjuk, hogy a legtöbb település nem tud vele élni, de ott, ahol ugyanúgy, mint a Szocpolnál vannak, akik fölismerték az ebben rejlő lehetőségeket, ugyanaz megtörténhet, mint a Szocpollal. Tehát itt megint csak már belügyminiszter úrral most hétvégén hosszan beszéltünk erről, hogy erre nagyon-nagyon figyelni kell. Tehát nyilvánvalóan nem lehet semminek neki rohanni, de azért, ha tudjuk, és ott vagyunk, és látjuk az uzsorát, látjuk az ezzel kapcsolatos eseményeket, akkor ha nem is büntető eszközökkel, de azzal, hogy látjuk, és azzal, hogy tudhatjuk, hogy látjuk, és tudhatjuk, hogy ez ellen mi szeretnénk tenni, vagy fogunk tenni, nyilván sokkal erőteljesebben tud az ember megnyilvánulni, hogyha az állam is mögötte áll ebben, és egyetértés van, mint hogyha én egy karitatív szervezetként egyébként is általában a megbocsátásra, meg a szeretetre appellálva nem vesznek minket komolyan.
Azt látják-e a korábbi tapasztalataik alapján, hogy hol fordulnak le az úgynevezett többségi társadalom gyerekeiről a roma gyerekek ezeken a településeken? Elvileg kötelező az óvodáztatás, akkor látják őket. Iskoláztatás is kötelező, akkor is látják őket. Utána valamikor?
Mindenhol ki lehet pottyanni az úton, tehát hogy ezt látjuk, de alapvetően, és ez nagyon-nagyon határozott személyes véleményem, hogy tulajdonképpen már az óvodáig a legtöbb gyereket elveszítjük. Tehát ezért is az a munka címe a programunknak, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig. Azért nagyon sok településen megszületnek a kisbabák, amikor az anyuka 14-15-16 éves. Nincsenek feltétlenül felkészülve, nem tervezték, hogy kisbabát várnak. Közben nem feltétlenül élnek úgy, hogy az a kisbaba születését, egészséges megszületését segítse. A körülmények se olyanok, az ő viselkedése se olyan. Ezek borzasztó nehezen változtathatók. Tehát itt beszélhetünk majd prevencióról, hogyha majd mi irányítjuk az iskolákat, óvodákat és minden, de hát ez nagyon messzi van, vagy ha egyáltalán ez bekövetkezik. Tehát itt már nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket kéne tenni annak érdekében, hogy kevesebb kárt szenvedjen a pocakban a kisbaba. Tehát, hogy az anyukát rávenni egy csomó dologra, akármilyen eszközrendszerrel, hogy az a kicsi baba nagyobb eséllyel szülessen meg egészségesen.
De az anyuka ebben az időszakban már nem jár iskolába, mert hogy elment gyereket szülni. Csak az otthoni mintát tudja követni.
Így van, de itt megint ugye van védőnő, van szociális munka. Tehát például, hogyha ha a védőnőnek egyéb területeken is vannak ajánlatai, tehát hogy minden másban is esetleg tud segítséget nyújtani, be tudja ajánlani őket a szociális munkáshoz, hogy együtt gondolkozzunk, stb. Nagyon gyakran az a tapasztalat, hogy az anyukát meg tudjuk menteni bizonyos helyzetekben, már olyan értelemben, hogy nagyon sok ilyen beszélgetésen vettem részt, amikor elmondjuk, hogy mennyire káros, hogy dohányzik, de neki azt mondta valaki, hogy hát a húst is azért füstölik. És ez most nem egy vicces válasz, hanem ezt hullakomolyan mondja, tehát az sok-sok beszélgetésre van szükség, hogy ezek az anyukák ezekkel egy kicsit tisztában legyenek. Olyan helyeken kell, hogy legyenek ezek a beszélgetések, ahol ő jól érzi magát. lehet, hogy már itt ezen a kisbabán nem fog, vagy ennek a kisbaba szülésénél már nem fog változni, vagy a várandóság alatt nem fog változni semmit, de a következő adott esetben igen. És akkor például jár hozzánk a biztos kezdett gyerekházba, vagy a mi bölcsinkbe jár, ott már egészen másképp tudunk felkészülni, és nem úgy, hogy tanítjuk, hanem hogy együtt csinálunk egy csomó mindent, közben nagyon, nagyon kedves kollégákra van szükség, ugye itt a feltételekről is beszéltünk. Tehát mindezek mentén azt gondolom, hogyha a fogantatástól az óvodáig el tudnánk úgy kísérni az anyukákat és a gyerekeket, hogy a hiányokat, tehát a diagnosztizált hiányokat pótoljuk. Tehát ott, ahol mondjuk döngölt föld van, nincs kis ágy, minden szürke és füstös, nincs fűtés, stb. Ott, ha ezt nem tudjuk első pillanatban megoldani, akkor nagyon fontos lenne, hogy az anyuka minél gyorsabban, már mondjuk terhes anyukaként is nagyon sokat, és minél korábban érkezzen meg hozzánk, és legyünk ott együtt napközben. Tanuljunk meg együtt főzni, menjünk el együtt vásárolni. Miközben első körben kimossuk az ott lévő dolgokat, akár egy nap 10-szer is, hogy a mosást gyakoroljuk, lehet, hogy legközelebb már behozza, és nem érzi szégyennek, hogy behozza az otthoni dolgokat. Tehát ezek a közösségi terek, biztos kezdett gyerekházak adhatnak olyan lehetőséget, hogy hazatérve már egy picit ő is másképp takarít, másképp rendezi a háztartását.
Minden településen lesz ilyen biztos kezdett gyerekház, közösségi település?
Minden településen szeretnénk, hogy lenne, ahol arra van szükség, és minden településen szeretnénk, hogyha bölcsőde lenne, ha arra van szükség. Minden településen, ahol mindkettőre szükség van, akkor mind a kettőt szeretnénk, hogy legyen. Ezek különböző diagnózisok. Az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a gyerekeink az első 1000 napban, ami a legfontosabb a fejlődésünk szempontjából, kapjanak meg mindent, amit kívülről a társadalom meg tud adni.
Azt felmérték már, hogy ehhez hány első vonalban küzdő katona, magyarán védőnökkel?
Hát attól függ, hogy mekkora a település. Egyébként az elképesztő, hogy milyen jó a védőnői hálózat még most is, pedig szinte hihetetlen, hogy milyen eszköztelenek időnként, de ez egy nagyon, nagyon komolyan végiggondolt hivatás az esetek döntő többségében. Tehát én azt gondolom, hogy a védőnői szolgálatot, ha megerősítjük, ha adott esetben kapnak segédvédőnőt, ha nincs elég védőnő, de a kompetenciájukat rendbe rakjuk. Egy csomó olyan eszközzel ellátjuk őket, ami mondjuk abban segíti, hogy egy anyuka, aki a 8. hónapban van, nagyon gyenge közlekedéssel, mondjuk egy vizeletvizsgálatra ne kelljen neki elmenni a megyei kórházba, hanem ezt ő adott esetben plusz forrásért vagy plusz fizetésért megtehesse. Tehát ezeket ki kell dolgoznunk, ebben az egészségügy nyitott, tehát ezeken dolgozni fogunk. Hogy lesz-e elég ember, most ebben a pillanatban nyilvánvalóan robbanásszerűen nem fog megnőni se a pedagógusok, se a védőnök száma. Nyilvánvalóan ezek kormányzati döntések, hogy mondjuk középtávon ez változzon.
Május eleje van, a hónap végéig kell letenni az asztalra ezt a diagnózis alapú stratégiát. Mennyi idő van a végrehajtásra? Ezt beleírják-e ebbe a stratégiába? Magyarán mennyi idő alatt mit kell elérni ahhoz, hogy a program folytatódhasson?
Hát az egyik legfontosabb üzenete lesz mindannyiunknak, és ez magunknak is sokszor el kell mondani, hogy ez, amit készülünk a gyerekek felé elvinni, ez nem ajándék, hanem ez jár. Ez a társadalom azon részétől, aki ebben tehet, attól jár, hogy ezek a gyerekek ezt megkapják. És annyi idő van, vagy annyi időre van szükség, amennyi a probléma megoldásához kell. Sok időre van szükség, és nem tudjuk siettetni, mint ahogy a sebek gyógyulásának, és hiába akarnánk több pénzt költeni, lehet, hogy egy picit jobb gyógyszerrel gyorsabban gyógyul, de nem fogjuk tudni meggyorsítani. Tehát itt valószínűleg több generációt kell végigkísérni a fogantatástól a foglalkoztatásig. Nagyon-nagyon el kell szakadni, nagyon sok helyen az eddigi rutinoktól, és újakat kell találni, nagyon figyelmesen, nagyon őszintén, megengedve a tévedéseket. Nem szabad végigtolni programokat 5 éven keresztül, mert senki nem vallja be, hogy rossz irányba indultunk. Ebben én azt remélem, hogy civil jelenlét segíti majd a kormányzati munkát. Tehát nagyon-nagyon gyors visszacsatolásokra számítunk, és tulajdonképpen most május 31-i anyagban, amit most tervezek, minden területről valami rövid távú célt és valami hosszú távú víziót fogunk leírni. A rövid távú célhez nagyon kevés időt fogunk kérni. Én azt remélem pontosan a diagnózis miatt, hogy sokszor tudunk kormány elé menni. Tehát sokszor fogunk rövid időket kérni. Egyrészt azért, hogy foglalkozzunk, tehát a kormányzat minden szereplője. Egyébként nem csak a kormány tagjai, hanem az ágazati minisztériumoknál is, akik dolgoznak, hogy minél jobban értsük és ugyanazt értsük azokon a dolgokon, amik történik, hogy mindenkinek legyen kedve ezt csinálni. Hiszen azért az, hogy 2050-ben milyen lesz Magyarország társadalmának az állapota, az ezeken a mostani döntéseken nagyon nagyban múlik.
Hogy érzi, mennyire látja a kormány súlyosnak ezeket a területeket, illetve az ezen területen élő emberek helyzetét?
Hát az, hogy ez a döntés megszületett, szerintem az azt jelzi, hogy igen, vagy hát szeretném hinni, hogy ezért született ez a döntés. Én bár nem voltam ott, de azt olvastam, hogy miniszterelnök úr most először mondta azt, hogy a kormányzat célja a szegénység felszámolása az évértékelő beszédében. Jó néhány olyan megnyilvánulás arra utal, hogy ezeknek a történeteknek, ezeknek az adatoknak a tömege most már, ami napvilágra kerül, ez arra inti a kormányt, hogy ezzel behatóbban kell foglalkozni. Egyébként, hogyha most azt mondjuk, hogy Magyarországnak a két nagyon súlyos problémája a cigányság helyzete és mondjuk a népesedés.
Akkor itt van egy ellentmondás.
Igen, és itt most van egy olyan pont, ahol ez a kettő összeér. És borzasztóan nem mindegy, hogy azok a gyerekek, akik ma megszületnek, és itt megszületnek a gyerekek, nem egy, nem kettő, nem három, hanem sok gyerek születik, akár háromszor annyi ezekben a falvakban, mint az ország jobban élő területein, hogy ezek a gyerekek 2050-ben ragyogó munkatársaink lesznek, vagy segélyre szorulók, az akármilyen szomorúan hallják sokan, ez rajtunk múlik most. Tehát ezeket a döntéseket meg kell hozni, sok olyan ember kell, aki vállal ebben szerepet, akár egyénileg, akár közösségileg, akik felmérik azt. Egyébként most már szerintem ott tartunk az adatokból, hogy nem feltétlenül kell tudni szeretni, elég csak a józanészt használni, hogyha most nem lépjük meg ezeket a kötelező lépéseket, akkor 2050-ben, amikor mondjuk én már valószínűleg nagyon öreg leszek, vagy nem is leszek, akkor Magyarország képe döntően változhat ezeknek a lépéseknek a hatására.
Tesznek-e különbséget roma és nem roma szegény között? Mert ez egy roma felzárkózási stratégia, amit meg kell csinálniuk.
Hát nyilván itt nagyon sok szót lehetne cserélni, én érdeklődve hallgattam, hogy felolvastam, valószínűleg nem tudnám fejből elmondani, hogy mindenért vagyok felelős, de azt hiszem, hogy nem is a szavakon van a súly. Én nagyon boldog lennék, hogyha a roma vagy a cigány szó mondjuk 20 év múlva a magyar társadalomban már egy kulturális, etnikai közösséget jelentene.
Mit mondjuk a sváb?
Mondjuk a sváb. Tehát, hogy ezzel... Én azt hiszem, hogy most nem ezt jelenti. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor elmegyünk egy ilyen faluba, ha van 5% nem cigány lakosság, ezt tulajdonképpen senki nem jegyzi föl. A cigány szó réges-régóta nem azt jelenti Magyarországon, amit jelenthetne, és amit mondjuk mi, akik közelről ismerjük ezt a világot, nagyon szeretünk ezeken a területeken. Én azt hiszem, hogy ezen múlik, és hogy ezt felzárkóztatásnak, kiegyenlítésnek hívjuk, bárminek hívhatjuk tulajdonképpen, ezek a szavak egyébként gyakran változnak, meg viták tárgyát képez, én szeretnék nem ezeken vitatkozni. Én szeretném azon beszélgetni az emberekkel, és nem csak a szociálpolitikusokkal, nem csak a szociális munkásokkal, hanem a társadalommal, hiszen nagyon gyakran elbeszélünk a társadalom feje fölött, és eldöntögetünk kérdéseket, meg neveket adunk dolgoknak, hogy ezt újra kéne tárgyalni abban a reményben, hogy a társadalom részt vesz, mondjuk a társadalom tehetősebb része is, mondjuk nagyvállalatok megjelennek, és az adomány az nem arról fog szólni, hogy adnak ennek a kedves szeretett szolgálatnak egy kis pénzt, hanem megjelennek egy pici vállalkozással, amiben mondjuk közösen gondolkozunk a faluval, hogy mi is legyen, és hogyha ott esetleg az nem teljesen nyereséges, akkor nem vonulnak le a következő évben. Én ilyen vállalásokat remélek a következő időszakban, egyébként már vannak cégek, miniszter úr összehívta a nagyvállalatok vezetőit, hogy ebben gondolkozunk, komolyan fogunk találkozni a bankvezetőkkel. Tehát én azt remélem, hogy tényleg változik valami, és hát rettenetes súly rajtunk, hogy hát ezt most itt nem lehet elrontani, ez egy ilyen egyszeri lehetőség, itt a következő években nagyon-nagyon komolyan meg kell győzni magunkat és másokat is, hogy ennek van értelme.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Pecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a diagnózis alapú felzárkozási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik a felelős szerkesztő Illis László, a főszerkesztő Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.